Békesség néktek! Istennek szent lelke, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke, nyugodj meg mi rajtunk. Amen. Gyertek, csendesedjünk el, alázzuk meg magunkat Isten előtt, imádkozzunk. Istenünk, hálát adunk neked. Hálát adunk neked, Szent Háromság Isten, hogy megajándékoztál bennünket a mai nappal. Olyan természetes, hogy reggel felkelünk, olyan természetes, hogy étel van előttünk, olyan természetes sok minden a mi életünkben. Kérünk, taníts bennünket hálát adni. Hálát adni azokért a dolgokért, amelyek talán másnak nem is annyira természetesek. Megköszönjük azt, hogy testünk ellátása mellett a mai napon alkalmat készítettél arra, hogy hangozzék a te ígéd. Ezért könyörgünk, légy jelen közöttünk, légy most segítségünkre, lelked által. Add, hogy a te ígéd nekünk a sötétségben világosság legyen. Légy jelen a lelked által, hogy az írást jobban megismerjük, hogy valóban hasznos legyen a mi tanításunkra. Ne csak egy régi legenda, régi bölcsmondások gyűjteménye legyen a mi számunkra, hanem a te lelked által elevenedjen meg bennünk, hogy tanítson, fedjen, megjobbítson és neveljen az igazságban. Az igazságban, amely az ige. Az igazságban, amely te vagy, Úr Jézus Krisztusunk, amely által nekünk is igazságunk lehet. Segíts, hogy a hit és ismeret által legyünk minden jó cselekedetre felkészítettek a mai alkalom által is. Jöv el, Szentlélek Úristen, légy jelen közöttünk, áld meg a mi Isten tiszteletünket. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg az Isten igéjét, a mai Isten tiszteletünk alapigéjét, amely írva található Mózes első könyvének 11. fejezetében az első 9 bibliai versben. Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. Amikor útnak indultak keletről, Sineár földjén egy völgyre találtak, és ott letelepedtek. Azt mondták egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól, és a tégla lett az építő kövük, a földi szurok pedig a habarcsuk. Azután ezt mondták, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen. És szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén. Az Úr pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és tornyot, amelyet az emberek építettek. Akkor ezt mondta az Úr, most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve. De ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. És most semmi sem gátolja őket, hogy véghez vigyék mindazt, amit elterveznek. Menjünk csak le, és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét. Így szélesztette szét őket onnan az Úr az egész föld színére, és abba hagyták a város építését. Ezért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az Úr az egész föld színére. Eddig Istennek írott igéje. Szeretett testvéreim, a felolvasott ige a Bibliának egy olyan szakaszából való, amely nagyon sok ilyen régi történetet, úgy is mondhatnánk, a szentírás tudósok kifejezésével élve, sok ős történetet tartalmaz. Amikor ős történeteket hallunk, akkor bizonyára mindannyiunkban egy kicsit fel kell a figyelem, egy kicsit megbizsergünk, hogy vajon mik ezek az ős történetek. Olyanok ezek a történetek a Bibliában, mint hogyha valami régi leleteket találnánk a földbe. Ugye mennyire megbecsüljük ezeket? Mennyire megbecsüljük azokat a leleteket, amelyek évezredek folyamán, évezredeken keresztül a földben voltak. a régészek különös gondossággal ássák ki, és próbálják meghatározni a korukat, elviszik a múzeumokba, és különböző elméleteket építenek rá. Hála legyen az Úrnak, nekünk is vannak ilyen nagyon ősrégi történeteink. Mondhatni azt, hogy őskori történetek olyan időkből valók, amelyeknek a történelmi idejét nehezen tudjuk meghatározni. Persze próbálkoznak a tudósok meghatározni, hogy mikor is lehetett ez a Bábel tornyának az építése. De még mielőtt a körülményekről szólnék, ezt szeretném mondani, hogy nem hiába van ez a történet itt a Biblia első lapjain benne a Szentírásban. A Szentírás első lapjain elevenedik meg előttünk egy olyan történetnek a kezdete, amely nem csak emberi történelem, amely nem csak arról szól, hogy létrejött a világ, létrejött az ember, elindult a történelem, háborúskodtak nemzetek, támadtak nemzet ellen, országok jöttek létre, királyságok, stb. Egy olyan történelemnek a kezdetén hangzik ez, a Bábel tornya, amelyet úgy hívunk, hogy üdv történet. Nem egyszerűen arról van szó, hogy embereknek a története, hanem az üdv történet azt jelenti, egy ember és Isten története. Azaz az ember és az Isten kapcsolatának a története. És így már teljesen más megvilágításba kerül. Nem csak egy kultúrtörténeti emlék, nem csak egy régi-régi szöveg, egy hagyománynak a megrögzülése itt, amelyet esetleg nem csak hívő emberek, hanem tudósok is nagyra értékelnek. Arról szól, egy olyan folyamatról szól ez a történet, amely a bűnesettel kezdődött, amely folytatódott Kain és Ábel esetével, aztán a Noé előtti időkig érkezünk meg, és lám hiába pusztította el Isten a világot, hiába jött özönvíz, utána mégis az emberek olyat terveztek, ami nem tetszett Istennek. Bábel tornyának az építésének a helyszíne, Sinear földjén, írja a Szentírás, ez a Babilonnak felel meg, a folyó köznek, és már ez a név is, hogy Babilon nagyon beszédes, és rájöhetünk arra, hogy miért pont a Bábel tornyát emelik ki, miért pont a Bábel tornyára emlékeznek az izraeliek, mint intő példára. Maga ez a név, hogy Babilon, a bab-ilámi szó összetételből ered, és azt jelenti, hogy az Istenek kapuja. Ugyanis a babiloni emberek azt gondolták, hogy különleges helyen van az ő országuk, az Istenek kapuja van ott. Azt gondolták, hogy különös kapcsolatuk van az Istenekkel. És már ahogy ezt mondom, érezzük és tudjuk, hogy nem egy Isten hívő emberekről van szó. A tudósok találtak azóta nagyon sok tornyot Babilonba. Hatalmas tornyok a kor technikai színvonalán nézve különösképpen. A legnagyobb, legmagasabb ilyen tornyok elérik a 90 métert is. Tehát óriási, hatalmas nagy építészeti teljesítményt jelentettek ezek. És ezért van az, hogy a Szentíró különösképpen kitér ennek a részletezésére, hogy hogyan építették. A pásztor népet, az izraelieket lenyűgözte mindez. Azokat az embereket, akik csupán sátorban éltek, egy-két karó, néhány teve szőrből szőtt sátorlap között éltek, amikor meglátták ezeket a hatalmas városokat, amelyek bizony még a mai régészeket is lenyűgözik, és meglátták minden város közepén, szinte minden nagyobb város közepén ezt a tornyot, ami tulajdonképpen egy babiloni piramis volt, akkor még inkább elcsodálkoztak. Mondhatnánk azt, hogy az izraeliek irigysége szól mindebből, hogy lám, ezek milyen szép városokat tudnak építeni, hát bizonyosan az Isten meg fogja őket büntetni. Azonban teljesen más gondolatot kell megértsünk ebből a történetből. Mégpedig azt, hogy az ember mindazt, amilyen van, nem jó célra használja. Azt olvassuk az első versben, hogy az egész földnek egy nyelve volt. Ez az egyik adottság. A másik adottsága ennek a népnek az, hogy, amit már említettem, technikailag magas színvonalon álltak, téglát tudtak vetni. Ez egy hatalmas nagy újdonság volt az ókor kezdetén. Tehát volt egy nyelvük, megértették egymást, és nagyon intelligensek voltak. Azt mondhatnánk, hogy ezzel sok mindent el lehet érni. És ők is így gondolták, hogy sok mindent el tudnak érni. Lenyűgöző épületeket, hatalmas városokat tudnak építeni. És így is volt, megtették mindezt. Azonban egy valami hiányzott belőlük. Azt gondolom, az egész történet pontosan erre világít rá, hogy mi az, ami hiányzott belőlük. Hiányzott a szívükből valami. Mert hiába voltak nagyon okosak a fejükben, hiába tudtak kommunikálni egymással, mert egy nyelvük volt, a szívükből hiányzott egy olyan dolog, amit talán úgy lehetne megfogalmazni, hogy alázat. Mert mi ez a toronyépítés, ha nem az, hogy az ember magasra akar törni. Azt írja a Szentes, nevet akartak szerezni maguknak. Az volt a szándékuk mindezzel, hogy ne széledjenek szét a földön, hogy maradjanak ott egy helyben. Azt gondolták, hogy ezek a hatalmas piramisok, szentélyek, babiloni piramisok, majd összetartják őket. És azért a szívükben volt valami más. Tehát volt valami más az alázat helyén. Tudjuk jól a történészek és a régészek munkája nyomán, hogy minden egyes ilyen piramis egy-egy szentély volt. Leginkább Marduk bálványistennek a szentélye volt. A piramis tetején pedig egy csillagvizsgáló is található ezeknek a piramisoknak, a babiloni tornyoknak a tetején. Mindez arról beszél, hogy bár fölfelé tekintettek, de tudjuk jól, hogy az asztrológia az pontosan arról szól, hogy az ember bele akar pillantani az Isten titkába. És amikor egy nép tornyot épít, és a tetejére egy csillagvizsgálót ültet, különösen az ókorban ez azt jelentette, hogy ők nagyon komolyan vették azt, hogy képesek lehetnek az intellektusuk által arra, hogy különböző titkokat megfejtsenek, a jövőbe tekintsenek, a sorshatalmak működésébe belelássanak. Hihetetlen komoly tudományt alkottak már meg akkoriban az asztrológia címén. De ebből is hiányzott mindaz, az alázat, ami az ember mi volthoz szükségképpen hozzá kell, hogy tartozzon. Mert ha nem, hiába építenek az emberek kiváló városokat, hiába építenek kiváló civilizációkat. Tudjuk jól, hogy a civilizációk sorsa a csúcspont után mindig a pusztulás. Végig tekinthetjük az egész világtörténelmet. Vajon miért van ez? Talán azért, mert minden civilizációban ez a babiloni, ez a bábeli indulat van meg. Az, hogy azt gondolja az ember magáról, hogy én akár közel kerülhetek a saját erőmből Istenhez. Közel kerülni az éghez. Tornyot építsünk. Tudjuk jól, hogy a 20. század elején hihetetlen toronyépítési láz uralkodott el a világon, amely még ma is tart, ma már annyira azért nem. Amerikában sorra húzták fel a magasabbnál magasabb felhő karcolókat. Egy kanadai város névtelenségben volt, és csak azért húzott föl egy óriási tévétornyot, hogy neve legyen, hogy hírneve legyen. Azt gondolja az ember, hogy ezzel tényleg magasabb szintre emelkedhet. És a szándéka akkor is Bábel tornyának építői idejében, és a mai időkben is, és most már kezdünk egyre inkább ráismerni a mai világunkra, az embernek az volt a szándéka, hogy túllépje önmagát, hogy ne csak emberi életet éljen, hanem valami sokkal magasztosabbat. De ezt nem olyan módon valósította meg, ahogy az Isten szerette volna. Ősidők óta szeretett volna az ember több lenni, mint ember. Szeretett volna közelebb kerülni Istenhez, szeretett volna tökéletesebb lenni. Erről szól a fejlődésbe vetett vak, és úgy gondolom, hogy hiába való hit. Erről szól a civilizáció, amelyik azt gondolja, különösképpen a 19. század vége óta, hogy a folyamatos fejlődés majd elhozza az aranykort. És nem tud visszatekinteni és tanulni a múltból, tanulni a hatalmas világbirodalmakból, meg sorra elbuktak, mert építették a Bábel tornyát. Láthatjuk tehát, hogy Bábel tornyának az építése tulajdonképpen egy ős minta, amelyet az Isten a Szentírás első lapjain már elénk ad. És arra figyelmeztet, hogy ember, voltak már olyanok, akik megpróbálták. Voltak már olyanok, akik azt hitték, hogy toronyépítéssel, magas kultúrával, hihetetlen nagy tudománnyal majd ők megváltják a világot, és azt, amit az Isten adott, az egy nyelvet és az intellektus, hogy megőrzik. De ez nem így történt. Mert lássuk meg a történet második felében azt, hogy Isten hogyan reagált mindenre. Amikor a teológián ezt a történetet vettük, akkor mindig kiemelték a professzoraink, hogy lám milyen kicsik, egy kis humor húzódik itt meg a Szentírásban, mert ugye ott vannak a bölcs és okos téglavető Bábel torony építők, akik azt gondolják, hogy olyan tornyot fognak építeni, amely teteje az égig ér, és a következő versben azt olvashatjuk, az Úr pedig leszállt, hogy lássa, hogy mit tesznek. Tehát olyan picike volt az Istennek a szemébe az a általuk hatalmasnak gondolt építmény, hogy az Istennek le kellett szállni, minthogyha el is tudjuk képzelni, hogy nagyítóval itt, hát nézzük csak meg, hogy ezek a kis élőlények mit is csinálnak itt lent. Ezzel érzékelteti a Szentírás azt a hatalmas különbséget, ami a mi Istent ostromló szándékaink között és az ő útjai között van. Van is egy olyan Szentírás ége, hogy mennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útaim, a ti utaitok, mert mondja az Isten. Hát ezt mondja el, ez az ötödik vers is. És akkor a következő versben az Úr azt mondja, menjünk le, és zavarjuk össze az ő nyelvüket. Nehogy már ezek itten azt gondolják, hogy itt övék az egész világ, és majd ezeket is meg fogják ostromolni. És tulajdonképpen ezáltal az az ő tervük, hogy ne széledjenek szét a földön, hanem egyben maradjanak ezáltal a közös, modern szóval projekt által. Voltak éppen azt érik el, hogy pontosan az ellenkezőjét szétszélednek. Szétszélednek, és azért szélednek szét, mert azt az ajándékot egyébként, amit megkaptak, hogy értették egymást, hogy egy nyelvük volt, nem becsülték meg. Nem becsülték meg a képességeiket, és nem arra fordították, amire való lett volna. Mert bizonyára mondhatjuk kicsit demagóg módon, hogy a sok-sok téglából, ami hiába való módon egy ilyen monumentális épületnek az alapanyaga volt, sok-sok kis házat lehetett volna építeni. Nagyon hasznos célú épületeket. De így van ez sokszor a mi ajándékainkkal is. Azokkal az ajándékokkal, amelyeket Istentől kapunk, és nem jó célra használjuk, hanem valami egészen másra, valami önámításra, valami olyan dologra, amely semmiképpen nem az Isten előtt való megalázkodásról szól, hanem a fennhéjázásról. Fennhéjázók voltak, szerettek volna fennhéjázni. Értsük meg ezt a szép magyar szót, fennhéjázás. Szétszéled az embervilág, és innen eredezteti a Szentírás Bábelnek, mert héberben az összezavarni szó hasonlít a Bábel szóra, és szétszéled az egész emberiség a föld egész színére. Ez lett tehát a végeredmény. Ez lett az ő nagy vállalkozásuknak a végeredménye. Ahogy említettem, jellemző az ilyen Istent ostromló, önmaga fölé nőni kívánó emberi érzés a társadalmakra, a különböző országokra és birodalmakra. De ez csak is azért lehetséges, mert minden egyes tagja egy-egy ilyen társaságnak ugyanezt érzi. Ebben egyet értenek. Ha nem Istenben, de ebben legalább egyet értenek. És azt gondoljuk, hogy értjük egymás nyelvét, de arra figyelmeztet ez a Szentírásbeli történet, hogyha a rossz cél érdekébe fogunk össze, ha nem az Isten által jónak gondolt cél, tehát az élet, az építés, az egymás szolgálata tart bennünket össze, akkor ideig, óráig még működnek a dolgok. Lehet, hogy fel is épül az a torony. Lehet, hogy sokáig áll. De voltak éppen az emberek elszakadnak egymástól. Ez egy különleges ereje az Istenbe való hitnek, hogy az emberek megértik ismét egymást. De ha nem hozzá folyamodunk, ha nem rátekintünk, akkor összezavarodik a nyelvünk, és nem értjük egymást. Érzékelhetjük ezt az országunkban is, hogy szép húzás, a vidék és fővárosra való szakítottság. Nem értjük egymást. Tegnapi napon láttam egy videót az interneten, amely arról szólt, hogy tudnak-e a pestiek székelyül. Székely ruhába öltözött ember járkált a Hősök terén, és különböző székely szavakat mondott. Hát nem tudtak a pestiek székelyül, jelentem. A Bibliában van egy másik történet, amely pontosan arról szól, ami ennek az ellenkezője. Tehát az Isten nem csak megbünteti a bűnt, nem csak megakadályozza az embert, hogy egy végzetes hibát kövessen el a Bábel tornyi építések és ehhez hasonló cselekedetek nyomán, hanem megadja azt az utat, amelyen ismét egymásra találhatnak az emberek. Megadja azt a helyet, ahol ismét összegyülekezhetnek az emberek. Mindazt, amit az ember rossznak gondolt, bálványtemplom, csillagvizsgáló torony, az Isten oly módon gyűjti össze, amelynek a gyönyörű képe a pünkösdi nyelvcsoda. Hát a pünkösdi nyelvcsoda az ellenkezője mindannak, amit itt olvastunk. Összegyűlnek különböző vidékekről az emberek egy templom köré. No, nem egy Marduk templom, nem egy különböző bálványisteneknek szentelt torony köré, hanem a jeruzsálemi templom köré. A jeruzsálemi templom köré, amelynek akkor már a kárpitja ketté van hasadva. És különböző nyelven beszélnek, aztán egyszerre csak, mint egy varázsütésre, van valaki, akit mindannyian megértenek. Megértik az apostolokat, Péter apostol prédikációját. Ez a varázsütés nem más, mint a Szentlélek Istennek a munkája, amely ismét egy nyelvet ajándékoz. Ezáltal akarja Isten összegyűjteni a népeket. Számos profécia szól az Ószövetségben is erről, hogy Jeruzsálemben összegyűjt minden népet, akik őt tisztelik. Van tehát egy út, amely a zűrzavartól, a rossz cél érdekében összefogó a nyelveket nem értő emberek számára adatik. Vissza lehet találni Istenhez. Persze el kell ismerjük legelőször is, hogy igen, vétkeztünk. Igen, rossz úton járunk. Igen, az eget akartuk ostromolni. Igen, azt hittük, hogy a saját erőnkből majd tudunk mi építeni. Ez az ős bűnök egyike, amikor az ember azt gondolja, hogy majd én építek. Majd én megteszem mindazt, amit az üdvösségem érdekében meg lehet tenni, és üdvösségem lesz. Ősi kísértése ez az vallásos embereknek, amely bizony a kereszténységbe is belopózott. Amikor nem csak olyan felekezetekről beszélek, akiknél fontos az érdem, hanem úgy gondolom, hogy még reformátusságon belül is beszivárog az a gondolat, és az a kegyességi életgyakorlat, hogy bizonyos penzumokat kell teljesíteni, és akkor majd elérem azt, hogy igazán kegyes keresztjén leszek. Hát ez teljesen hamis elképzelés, hiszen a legfőbb reformátori gondolat és a római levél alapján az volt, hogy egyedül kegyelem által. Persze nagyon nehéz ezt mindig realizálni, és mindig elfogadni, hogy nem én vagyok, aki építek, nem én vagyok, aki ügyesen tudok téglát égetni, és hatalmas tornyot, és hihetetlen nagy tudásom van, meg rengeteg lexikont ismerek. Nem én, nem Uram nekünk, hanem neked legyen dicsőség. Azt hiszem, hogy ebben lehet összefoglalni tulajdonképpen ennek a történetnek az üzenetét, hogy ne nekünk Urunk, ne nekünk legyen a dicsőség, ne az legyen, hogy mi magunknak szerzünk majd nevet, hanem az legyen, hogy neked legyen dicsőség. Persze ebbe az is benne van számos ígéretben, hogy az Atya magához emeli azokat, akik alázatosok. Próbáljuk meg így élni a mi életünket. Próbáljuk meg úgy élni, hogy természetesen mindent megteszünk, amit tudunk, de alapvetően leginkább arra figyeljünk, és azt tartjuk szem előtt, hogy kegyelem a mi életünk. Kegyelem az, hogy hallható az ige, és a testvérek minden bizonnyal értik ezt a magyar nyelvet, amit én beszélek. Kegyelem az, hogy van értelmi képességünk, és Isten igéjét felfoghatjuk. Kegyelem az, hogy a szívünk is rezdülhet az ő igéjére. Mindez kegyelem, és higgyük el, hogy Isten, minél inkább megnyitjuk a mi szívünket az ő kegyelme előtt, annál inkább az Úr Jézus által magához emel. Legyen így mindannyiunk életében, most és az örökké valóságban egyaránt. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy megértettük, nálad van az erő, nálad van a kegyelem, nálad van a szeretet. Hálát adunk azért, hogy a lélek által egy nyelvet beszélhetünk mi, akik itt vagyunk, és nem csak mi, hanem minden keresztjén, akivel találkozunk. Köszönjük ezt, Istenünk, és köszönjük azt a kegyelmet, amelyet az Úr Jézusban is megmutattál, hogy lejöttél a földre azért, hogy egyesíts bennünket, hogy egy nyelvünk legyen, hogy az Úr Jézus keresztjére tekintsünk arra, amely adatott a mi váltságunkul. Hálát adunk a te ígédért, azokat az üzeneteket, amelyeket szívünkre helyezted. Kérünk azt, hogy úgy forgassuk és úgy ápoljuk, mint szívünkbe vetett magukat. Kérünk, áld meg a mi mai napunk további részét, áld meg az esténket, pihenésünket, a mi éjszakánkat. Maradj velünk, Úristen, a te kegyelmeddel. Az Úr Jézus Krisztus nevében könyörgünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.